Szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy látható vagyok itt az online térben. És hallható is. Egy visszajelzést szeretnék majd kérni, hogy...
Igen, hallunk.
Jó, rendben, és remélem, hogy látszik a prezentáció is. Nagyon szépen köszönöm a szervezőknek ezúton is a rugalmasságot, illetve a meghívást a konferenciára. És hát az utolsó előadónak lenni, tudjuk, hogy egyben szárny és teher is, hiszen előttem annyi kiváló előadást, jó gyakorlatot hallhattunk, hogy ezek után azt hiszem, hogy nehéz újat mondani, de megpróbálok azért egy más aspektusból tekinteni a könyvtárra, mint autentikus tanulási környezetre, amely úgy gondolom, hogy számos jó példával már bizonyította a mai napon ennek a létjogosultságát, illetve a helyét a 21. században, és hogy tovább menjek itt a szlájdokon. Először talán azzal kezdeném, hogy miért is kerül újra fókuszba, újra előtérbe napjainkban a tanulási környezetek szerepe és funkciója. Hát ennek az az oka, hogy jelenleg a társadalomtudósok által is ismert VUCA-világ fogalmával élhetünk, amelyben egy állandó dolog van, ez pedig a folyamatos változás. Ezt tapasztaljuk az élet minden területén, akár a könyvtárral szemben támasztott igényekben, akár a tanulással kapcsolatos elvárásokban, akár a munkaerőpiac új kompetencia elvárásai kapcsán is. És ebben a gyors és kiszámíthatatlan változásban egyfajta átrendeződését is figyelhetjük meg a tanulásnak és a tanulási környezetekben, amelyben a technológia az egy központi szerepet tölt be. Ebben az értelmezésben azt is láthatjuk, hogy a technológiát főként az ötödik ipari forradalom katalizálja, amely ugye azt szoktuk mondani, hogy a negyedik ipari forradalomnak volt lényegében az az eredménye, hogy a mesterséges intelligenciát létrehozta és láttatni és használni tette lehetővé a hétköznapi felhasználók számára is. Az ötödik ipari forradalomnak pedig az lesz a szerepe, hogy ezt az ember-gép interakciót felerősítse, és megtalálja benne azokat az egyedi felhasználási területeket, amelyel még hatékonyabbá tehetőek a különböző munkafolyamatok. Az ötödik ipari forradalomnak egyébként még egy nagyon fontos funkciója van, ez pedig a személyre szabottság, amely a tanulási környezetek tervezésében még kiemeltebb jelentő. Kap. Ugye azt is mondhatjuk, hogy a forradalom az mindig egy gyors, robbanásszerű és gyökeres változást jelent az ipari forradalmak a gazdasági életben, de a társadalmi és a kulturális életre gyakorolt hatását is láthatjuk a különböző társadalmi alrendszerek változásában. És ezzel foglalkozik a technológia társadalmi konstrukciója elmélet, amely azt mondja, hogy az adott társadalmi csoportok meg fogják találni az eltérően értelmezett technológiák valódi, nekik leghasznosabb funkcióját, és az is biztos, hogy minden társadalmi csoport számára eltérő jelentőséggel bír egy-egy új technológiai fejlődés, amely ugye beágyazódik egy nagyobb társadalmi, politikai makrokörnyezetbe. A könyvtárnak ebben egy kulcs szerepe van, és egyben nehéz helyzetben is van, hiszen neki minden társadalmi csoporthoz kell valamilyen módon szólnia. Ugye nyilván más lesz a célcsoport a szakkönyvtárak, más lesz a célcsoport a közkönyvtárak esetében. Ezzel a folyamattal foglalkoznak a technológia elfogadás modelle, amelyek már az 1980-as évek végétől megjelentek a különböző tudományterületeken, és azt próbálták meg modellezni, hogy hogyan, milyen tényezők mentén fogadják el kell a technológiát egy-egy egyén, illetve egyének egy csoportja. Valamint egy napjainkban nagyon népszerű trend a hype görbe, amely pedig időben próbálja meg elhelyezni azt, hogy egy-egy új technológiai elvárás, illetve fejlesztés az milyen életúton megy keresztül, és az adott életutat körülbelül milyen időközönként vagy időtartamban éri el. Ennek azért van kiemelt szerepe, mert ezek a technológiai cégek magára a formális és a nem formális oktatási környezetekre egyfajta kísérleti terepként tekintenek, tehát azok a megjelenő új technológiai újdonságok, fejlesztések meg fognak jelenni az új típusú tanulási környezetekben is. Még egy tendencia érvényesül manapság, a jelenlévők számára bizonyára ismeretes az Európai Unió 2030 vállalt terve, amelyben a digitális évtized keretében azt tervezik, hogy a lakosság 80%-ának legalább alapszintű digitális készségekkel kell rendelkezni, valamint a digitális területen dolgozó IKT szakemberek számának növelését tűzték ki, nyilván sok más terület mellett. Illetve még egy nagyon fontos fókusza van ezeknek a fejlesztéseknek, mégpedig az ezzel kapcsolatos kutatások támogatása, ami jól tudjuk, hogy a szakkönyvtárak, felsőoktatási könyvtárak esetében egy kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a publikációs folyamatok támogatása, az új típusú publikálási folyamatokban való segítése a kutatóknak, illetve a felsőoktatásban megjelenő teljesítményértékelő rendszer egészen új kihívások elé állítja a könyvtár, amelyben a tanulás új területei is megjelennek. Az is jól látszik, hogy Magyarországon ebben egy jelentős fejlődésre van szükség, hiszen az európai átlag alatt teljesítünk a humán erőforrás tekintetében, azaz nagyon nagy szerep hárul a könyvtárakra abban a tekintetben, hogy a digitális készségeket fejleszték a lakosság körében, illetve a kutatókat támogassák ezekben a folyamatokban. Így már nem is annyira meglepő, hogy az egész életen át, egész életre kiterjedő tanulás dimenzióiban újabb és újabb területeken kerülnek fókuszba a könyvtárak. Ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a nem formális tanulás az, amelyben a könyvtárok kulcs szerepet játszanak, természetesen az informális tanulás mellett, valamint az iskolai könyvtárak esetében a formális oktatás is megjelenik, amely már nem csak tudást, hanem új készségek fejlesztését is lényegében elő fogja ütemezni. Ugye azt látjuk, hogy a készségek rangsora 2025-ben még az analitikus gondolkodás, a rugalmasság, a vezetői képességek, a kreatív gondolkodás és a motiváció és önismeret köré csoportosulnak. Ez 2030-ra az AI és a Big Data-val kapcsolatos ismeretek, a hálózat és a kiberbiztonság, a technológia használat, a kreatív gondolkodás, illetve az agilitás, a rugalmas gondolkodásra változnak meg. Ezen készségek fejlesztésében a könyvtárak nagyon fontos szerepet fognak kapni. De hogy megnézzük azt, hogy mit is értünk tulajdonképpen tanulási környezet alatt, és a tanulási környezet egyes elemei, azok hogyan is fejleszthetőek, illetve hogyan valósítható meg könyvtári környezetben, erre hoztam néhány példát. Nagyon sok felfogás van jelenleg azzal kapcsolatban, hogy a tanulási környezetnek milyen elemei, illetve milyen definíciós környezete van. Ugye ebben az egyik pillérben a korszerű kutatásokban azt hangsúlyozzák, hogy a fizikai környezet, az épített környezet játszik szerepet, amelyben minden olyan tényezőt beleírtünk, ami a tanulót és a tanulás folyamatának sikerességét támogatja. A másik a technológiai dimenzió, ami a digitális eszközöket és megoldásokat foglalja magába, amelyek támogatják a tanulási folyamatot. A harmadik a szociális vagy társas dimenzió, amely pedig azt a szerepet tölti be, hogy a tanulás az nem egymástól elszigetelt szereplők körében történik, hanem ezt egy nagyobb társadalmi csoport részeként teszik, ugye a szociokonstruktivista tanulás felfogásban ezt másokkal együttműködve teszik meg a tanulók, akár formális, akár informális, akár nonformális környezetben. És úgy szerepet játszik a lokális és a helyi dimenzió is, amelyet kiváló példákat láttunk az előző előadásokban arra, hogy a helyi adottságokat, helyi sajátosságokat hogyan tudják az egyedi tanulási környezet érdekében alkalmazni. Azt is látjuk, hogy a tanulási környezet az egy nagyobb fogalmi struktúrába is beágyazódik, a tanulási ökoszisztémába, amelyben azok a tendenciák érvényesülnek, hogy a tanulásnak, illetve a tanításnak a szintere az többszintűvé és többszereplőssé válik, amelyben a könyvtárnak kulcs szerepe van, illetve annak a tanulási ökoszisztémának a támogatásában, amely az adott intézményre jellemző, akár szakkönyvtári, akár felsőoktatási, akár közkönyvtári környezetben. Az is jellemzője a mai tanulási ökoszisztémáknak, hogy ezek adaptív rendszerként működnek, azaz folyamatosan alkalmazkodnak a környezet, a társadalom, illetve az egyéb alrendszerek és abban megjelenő trendek igényeihez. Ha búcsú alá vesszük azt, hogy a hatékony tanuláshoz milyen tényezők is szükségesek, akkor, ahogy itt az ábrán is látszik, megjelenik az autentikus tanulás. Az autentikus tanulás alatt azt értjük, hogy az információkat, valamint a tanulás folyamatát abban a kontextusban értelmezzük, abban a valós élethelyzetben valósuljanak meg, ahol az adekvát és ahol az szükséges. A finn nemzeti alaptantervben jelent meg egyébként először az autentikus tanulási környezet fogalma, ahol kiemelt szerepet szánnak a könyvtárban végzett tanulási tevékenységeknek, egyfajta fejlesztési szintérként jelenik meg. Nyilván ahhoz, hogy a tanulás hatékony legyen, a konstruktív tanulás, tehát a saját tevékenységekre való reflektálás, a szándékos tanulás, tehát a motivált részvétel a tanulási folyamatban, valamint az együttműködő tanulás is kiemelt szerepben jelenik meg. A könyvtárra abszolút autentikus tanulási környezetként tekinthetünk, hiszen változatos módszertani megoldásokkal és változatos információforrásokkal segíti a tanulás folyamatát. Ha tanulási környezetek tervezésében gondolkodunk, akkor mindenképpen érdemes megismernünk Trilling és Fáder 2005-ben folytatott kutatását, amelyet az Egyesült Államokban folytattak egy rendkívül nagy elemszámú mintán, amelyben arra keresték a választ, hogy az egyének 14 és 35 év között milyen tényezőket is állapítanak meg a tanulási környezettel kapcsolatban, amelyben ők szeretnének tanulni. Az egyik ilyen kritérium volt a személyre szabottság, amelyben az egyéni tanulási utak és módszerek jelentek meg, a látásmódok sokfélesége, hogy ne csak egy kitüntetett csatornán keresztül érkezzenek ezek az információk, a kíváncsiság, a tanulók érdeklődésének kielégítése jelent még meg, a motiváltság, azaz az, hogy a tanulás iránt egy folyamatos belső motivációt tudjanak fenntartani, illetve kialakítani a tanulókban. Nagyon aktívan megjelenik az együttműködés, amit akár kooperatív tanulásként is hívhatunk, valamint a személyes biztonságérzet az, hogy az a környezet, ahol a tanulás végbe megy, az egy olyan támogató környezet legyen, amelyben a tanulók magabiztosan tudnak tanulni, és adott esetben tudják segíteni a szakemberek, illetve a szakemberi apparátus az ő személyes fejlődésüket. A 2000-es évek ben egy jelentős fordulat következett be a tanulási környezetekben, amelyet térbeli fordulatnak hívnak. A térbeli fordulatban a tanulási terek irányult a figyelem. Korábban a neveléstudományi kutatásokban inkább a tanulásra, mint folyamatra fókuszáltak, és az, hogy ez milyen környezeti sajátosságokban jelenik meg, az kevésbé volt a fókuszban. Ez a későbbiekben egy jelentős változást idézett elő, és ez a térbeli fordulat lesz az, ami lényegében a tanulási környezetek különböző aspektusaira irányította a figyelmet. Mi ennek is foghatjuk föl a 21. századi tanulási környezetet. A 21. századi tanulási környezetben a hibrid tanulási vagy oktatási környezet jelenik meg, amely lényegében egy olyan adottságrendszert jelent, amelyben a tradicionális oktatási rendszer inkluzív módon tartalmazza a digitális technológia és módszertan bizonyítottan hatékony elemeit, és egy optimális tanulási eredményt biztosít a tanulók és a hallgatók számára, hely és időfüggetlen dimenzióban, nyilván a klasszikus tanulási terek mellett. Ez a könyvtárak esetében kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a könyvtárakban a távoli használat az egy nagyon régóta jelenlévő szolgáltatásként jelenik meg, éppen ezért ezek a hibrid környezetek nagyon jól beleilleszthetőek a könyvtár szolgáltatási portfóliójába. A könyvtár ebben a digitális ökoszisztéma rendszerben, amiről már korábbi előadóink beszéltek, négy területen tudnak egy olyan szerepvállalást tenni, amely hosszú távon egy autentikus tanulási környezet fejlesztéséhez tud hozzájárulni. Az egyik ilyen a tartalomszolgáltatói funkció, amely ugye egy klasszikus szerepként fogható fel, a másik a tartalmak agregálása, a harmadik a tartalmak fejlesztése, akár olyan tartalomszolgáltatási tevékenységek során, amelyek közvetlenül a tanulást szolgálják, és hát egy korábban is nagyon-nagyon hangsúlyos szerep a használóképzés, amelyben a tanulástámogatás, a technológiai változásokra és a technológiai fejlődésre való felkészítés, és az információs műveltség, valamint ezzel együtt természetesen annak szűkebb keresztmetszete, a digitális kompetencia fejlesztés is megjelenik. Nem mehetünk el amellett a fogalom mellett sem, hogy a könyvtárak életében is bekövetkezik egy digitális átalakulás, amelyet a szakirodalom digitális transformációként dedikált, amelyben nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy olyan folyamat valósul meg, amelyben a nyilvános könyvtári rendszer funkcióinak a digitális ökoszisztéma feltételrendszerében való kiteljesedése valósul meg, úgyhogy a digitális kompetenciák széles körű fejlesztésére fókuszálnak, és egy folyamatos visszacsatolással történik ez meg, amelyet a szakirodalom a humán teljesítmény támogató technológia eszközrendszereként nevez meg. Ebben kulcs szerepet kap az infrastrukturális fejlesztés, de ahogy szoktuk mondani, ez szükséges, de nem elégséges feltétele a fejlesztésnek. A menedzsment, a vezetés és irányítás elköteleződése a digitális transformáció iránt, a könyvtárosok kompetenciáinak folyamatos fejlesztése, amelyben a tanulási környezetek kialakítása is egy kulcs elemmé válik, valamint az ehhez kapcsolódó gyűjtemény és szolgáltatási portfólió kialakítása. Ha azt szeretnék röviden górcső alá venni, hogy a tanulási környezet elemei, azok milyen három területből állnak, és ezek könyvtári környezetben hogyan is fejleszthetők, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben az egyik fókusz a fizikai terek kialakítását jelentik, amelyben az épített nyilván tanulási környezet esetében elsősorban az iskolai, de az iskolán kívüli környezet kialakítása áll a középpontban. Emellett a kontextusok, azaz a fizikai terekben végzett tevékenységek, módszertani megoldások, amelyekben a tanulás végbe megy, és harmadrészt azok a kultúrák, amelyek az együtt tanuló és az együtt tanító csoportok, esetünkben az olvasók, a felhasználók és a könyvtárosok között zajló interakciót jelentik. Ha ezeket egyesével szeretnénk megvizsgálni, akkor a a fizikai tér tekintetében azt mondhatjuk, hogy a modern könyvtári környezetben a tanulóközpontú terek kialakítása állhat az autentikus tanulási környezetek egyik fókuszában, amely közvetlen hatást gyakorol a tanulás minőségére is, illetve az abban lévő motiváltságra. A másik az ehhez kapcsolódó technológiai integráció, amelyben már a mai alkalommal szintén hallottunk kiváló gyakorlatokat, például az olyan digitális, kreatív alkotóterek formájában, amelyek a közösségi élményt és az együtt tanulás élményét fejlesztik, integrálva más kereszttantervi transzverzális kompetenciákba, akár természettudományos kompetenciákba, akár programozásba, akár egyéb digitális kompetencia fejlesztő területekbe. És a harmadik terület az pedig a felhasználói és a tanulási élményhez és az inklúzióhoz kapcsolódik, azaz a hagyományos könyvtári terek biztosítsák az esélyegyenlőséget és azt a fajta tanulási élményt, amely a belső motivációra egy jelentős hatást fog gyakorolni. A következő a tanulás kontextusa, azaz azok a tevékenységek, módszertanok, amelyek a könyvtárban megvalósulhatnak. Ehhez kiemelten kapcsolódnak a különböző gamifikációs megoldások, amelyek olyan tanulásszervezési és különböző oktatási tevékenységeket jelentenek, amelyekben a játék áll a középpontban. Tehát nem a tudás elsajátítás, hanem az abba integrált játékos megoldások, amelyekben úgy fog tanulni az olvasó, a felhasználó, hogy úgy érzi, hogy végigjátszott a folyamat során. A másik az élethosszig tartó tanulás támogatása, amelyben a már korábban említett és az ábrán is látható finn tanulási környezet felfogást érhetjük tetten, amelyben a könyvtárak a különböző korosztályok számára nyújtanak támogatást a fizikai környezet mellett olyan autentikus tanulási környezetek kialakításával, amelyek az adott olvasók, felhasználók digitális jólétét, aktív állampolgárságát még jobban támogatják. Harmadrészt az információs műveltség fejlesztése, amelyre egy észt tanulási környezet elemzést hoztam. Az észtek rendkívül nagy figyelmet fordítanak a különböző virtuális tanulási környezetek megjelenésére, és az ebben való fejlesztésre, akár az információs műveltség, akár a digitális kompetencia fejlesztések kapcsán. És végül, de nem utolsó sorban a tanulás kultúrája a könyvtári környezetben, amelyben kiemelt szerepet kaphat az olyan kisebb tanulói csoportokban megvalósuló tevékenysége, amiben az együtttanulás élménye tud megvalósulni. Ez az együtttanulás élménye nagyon sok tekintetben motiváló hatással van az egyénekre, és átsegíti őket azokon a nehézségeken, amelyek a tanulás közben érik őket. Azt is szokták mondani, hogy a reziliencia a nehézségekkel való megküzdéseket tudja támogatni a másokkal való együtt tanulás. A multikulturális tudásbázist emelném még ki, hiszen a könyvtári környezetben olyan sokrétű információforrás és olyan sokféle multikulturális hatás érheti az olvasókat, felhasználókat, amelyek megint csak hozzájárulnak egy új típusú autentikus tanulási környezet kialakításához. Az interakció és az együttműködést emelném még ki, amely akár hagyományos, akár hibrid oktatási környezetben egy nagyon jelentős szerepet kap napjainkban, hiszen a másokkal való közös munka, az együtt végzett tevékenységek szabályrendszerének elsajátítása az kiemelt figyelmet kap, és hát nyilván nem mehetünk el az olyan kompetenciafejlesztések mellett sem, amelyek vagy a VUCA világ készségeire készítik fel az állampolgárokat, vagy a most nagyon a hype görbe tetején megjelenő AI műveltségre, mesterséges intelligencia műveltségre, illetve adatműveltségre, vagy az Európai Unió DICOM keretrendszerében megfogalmazott adatírástudás képességére. Zárszóként egy idézettel szeretném zárni az előadást, amely azt gondolom, hogy egy jó üzenet lehet a tanulási környezetek tervezésénél és kialakításánál könyvtári környezetben, hiszen abban kell segítenünk a felhasználókat, olvasókat, hogy hogyan igazodjanak el ebben a hihetetlenül gazdag és sokféle elágazást mutató információs világban, amelyben nem az a probléma, hogy a kívánt információ létezik-e, hanem az, hogy képesek vagyunk-e azt megtalálni és okosan felhasználni, valamint erre felkészíteni a könyvtár célcsoportjait. Én szeretném megköszönni a figyelmet, és bízom benne, hogy az idővel is sikerült megfelelően sáfárkodnom. Ha bárkinek kérdése van, akkor szívesen állok rendelkezésre, és köszönöm szépen a figyelmet.